Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak ma egy válogatást a Trend FM legjobb műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről. Ezután a Soul History Best of adásai közül hallhatnak egyet, a műsort pedig az egészségkóddal zárjuk, ahol a cukorbetegségről és egy SMA-s kisfiú támogatásáról lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
5 kategóriában keresi a legjelentősebb művészeti szponzorokat, támogatókat, mecénásokat az Artist Business kezdeményezés, amely a vállalati és kulturális szféra összekapcsolódását segíti megegyező értékek, de eltérő érdekek mentén. A szervezet idén 4. alkalommal hirdeti meg az Artist Business díjat azon vállalatoknak, településeknek és magánembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a művészeti és for-profit világ együttműködéseiben. Balogh Máté, a szervezet alapítója és igazgatója beszélt az üzleti világ és a művészvilág találkozási pontjairól Péli Nagy Katának.
Véleményetek és felméréseitek szerint melyik gazdasági és üzleti szegmens az jelenleg, amely a legaktívabb a művészetek támogatását, mecenatúráját tekintve?
Alapvetőleg, amit mi látunk, hogy az elmúlt mondjuk pár évben, és ebben abszolút benne van a Covid is, de nem szükséges, hogy ezt így szigorúan vegyük. Természetesen a szolgáltatói szegmens volt az, aki valamennyire együtt tudott működni kreatív alapon. Tehát ilyen értelemben mondjuk egy telekommunikációs szegmens, vagy akár reklámpiac. Szóval, hogy inkább őket láttuk. A valódi szponzoráció tekintetében nem nagyon jelentkeztek ezek az együttműködések. Persze azért egy-egy úgy láthatóan, mintha az lett volna, de nem jellemző.
Idén is 5 kategóriában hirdett az Artist Business egy díjat, amelyben keresi a legsikeresebb mecénásokat, támogatókat, ezzel is meghálálva lényegében a művészetet pártoló tevékenységüket, és 5 kategória van, amely minden bizonnyal lefedi azoknak a körét, akik ebben részt vesznek. Megnézve a pályázati kiírást, azt látom, hogy nagyon-nagyon konkrétan rákérdeztek minden olyan részére a mecenatúrának, amely alapján ugye hitelesen meg tudjátok ítélni az ő tevékenységüket, de ez egyben szinte egy piaci felmérés is, hogy a mecénási kör milyen szempontok alapján választ magának egy-egy műfajt, amit szeretne támogatni.
Alapvetőleg látnunk kell, hogy mi az, ami indukálja az együttműködést. Azért van ez az 5 kategória, amiből 2 vállalati szegmenst érint, 2 a művészeti világot, amiben van magánember oldalú, és van egy ugye kulturális turizmus. Alapvetőleg az a fontos, hogy a vállalati oldalnál, ha ők pályáznak, akkor igazán tudják megmondani, hogy miért teszik. Enélkül nem tud működni semmi sem.
Ez egyben valamiféle kézikönyv és útmutató is lehet azok számára, akik keresik az üzleti szférában a partnereket, hiszen látják, hogy mi az, amit érdemes kínálni a másiknak.
Szeretnénk most már egy ilyen nagyobb volumenű kiadványt készíteni, de nem olyan egyszerű ez, mert például azért számadataink nagyon kevés van. Régebben volt a díjpályázatnál egy olyan kérdés is, amit azóta kivettünk, hogy vagy sávosan, vagy direkt szeretnénk tudni, hogy mekkora volumen az, amit művészeti szponzorációra, támogatásra szánnak a vállalatok, és ezt a legtöbben megkerülték, vagy nem szerették volna megmondani. Mi egész évben kommunikálunk a vállalatokkal, tehát így vannak nálunk információk, nem nyilvánosak, mert egyértelműen ezek olyanok, hogy informális beszélgetésekben tudjuk meg, de hogy alapvetőleg felmérést biztosan fogunk csinálni, mert nagyon szerettük volna idén is, de ezek elég drága típusú kutatások is, innentől kezdve ezt mindig egy kicsit toljuk magunk előtt, de most már nem várhatunk vele sokáig, mert a következő időszak nem arról fog szólni, hogy mint egy korábbi mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, hogy azért szponzorálok valakit, mert nagy érték. Ami a művészeti szegmensben egy bevonó erő, az értékalapúság, de onnantól kezdve, amikor tárgyalásra kerül a sor, és ezt most én a vállalati szegmensnél értem, akkor pontosan alá kell tudni támasztani, hogy kit érek el, miért érem el, miért érdemes velem együttműködni, együtt gondolkozni, azon túl, hogy értéket teremtünk.
Mi az, ami miatt hajlandó pénzt adni egy mecénás kultúrára?
Picit finomítanám, mert a pénz az egy, mindenki tudja, hogy valahol az van a háttérben. A vállalatot akkor tudod meggyőzni arról, hogy te jó választás lennél, hogyha esetleg a vállalati szereplő is érti azt a műfajt, vagy azt a világot, vagy egyáltalán van valami kapcsolódási pontja. Nagyon nehéz egyébként sokszor bemenni, és ezért is mondjuk azt, hogy minél több számot tudok behozni, és minél jobban alá tudom támasztani, annál kevésbé kell azzal számolnom minden egyes esetben, hogy a vállalati felső vezető jár-e színházba, vagy szereti a táncot. El kell tudni ettől vonatkoztatni. A mecénás pedig az ugye alapvetőleg érzelmi fluxussal működik. Tehát a magánember elmegy egy előadást megnézni, vagy bemegy egy színházba, vagy eljut egy művésznek a műtermébe, és egyszerűen belül elindul egy vágy. És ez nagyon hosszú idő, meg kitermeli esetleg azt, hogy ő, meg a művész is képes, vagy a művészeti projekt is képes megfogalmazni azt, hogy mire van szüksége. És egyszer csak az derül ki, hogy akkor megkérdezik a legtöbben, hogy mire van szükséged, mibe tudok neked segíteni. Ez egy általános dolog. És ilyenkor kéne tudnia a művészeti szegmensnek válaszolni egy olyat, hogy hát igazából én annak örülnék, hogy.
És nem tudnak csak válaszolni?
Amikor a legtöbb ember azt mondja, hogy pénzre van szükségem, akkor nagyon sok mindenki egyet hátralép. Mert tudjuk, hogy mindenki pénzből él, de ha nem tudod megmondani, hogy igazából azon túl, hogy megélhetésre szükséges, hogy létrehozzon egy produkciót, hogy azt tovább tudja éltetni, amiben a szponzor vagy a mecénás is be tud társulni, amihez a magánember is hozzá tudja adni azt, hogy ő nem csak pénzt ad, vagy nem csak technikát, hogyha olyan cége van, vagy egyéb más barter szolgáltatást, hanem egyszerűen ő részese tud lenni, involválódik a művész életének, akkor az nagyon nehézé tudja tenni a hosszú távú együttműködés, már pedig ugye a művészeti szegmensre ez a legkevésbé jellemző, hogy hosszú távon tud gondolkozni. Tehát, hogyha egy mecénás megjelenik az életünkbe, akkor azt kell tudni mondani, hogy veled hogyan tudok hosszú távon együtt gondolkozni, még hogyha ezt nem is látjuk még magunkban, mert ezt nehéz elképzelni tényleg. De így kell tudni kommunikálni, és ezt a képet kell tudni átadnunk, hogy involválni a velünk együtt lélegző és a mi életünkbe szerelmes embert.
Balog Mátét, az Artis Business alapítóját és igazgatóját Péli Nagykata kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A kereskedelmi forgalomban már nem kapható művek felhasználásáról tartott workshopot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Ilyen műnek tekinthetők azok az alkotások, amiket ugyan véd a szerzői jog, tehát felhasználásuk engedélyhez kötött, de a kereskedelmi forgalomban már egyébként nem hozzáférhetőek, vagy soha nem is voltak azok. Ezt a legjobban egy könyvvel lehet bemutatni, amit megvásárolni már nem lehet, de egy könyvtár felvenni a repertoárjába. Az STNH szerzőjogi főosztályvezetőjét, Súlyok Ádámot kérdeztük ennek a szerzői jogviszonynak a hátteréről és a gyakorlati használatáról. A riporter Péller András.
Mit is jelent az, hogy kereskedelmi forgalomban már nem kapható művek, és hogyan néz ki ezeknek a jogvédelme, mire is gondolunk ilyenkor?
A kereskedelmi forgalomban nem kaphatónak minősülnek tulajdonképpen az olyan művek, amelyek a szokásos kereskedelmi csatornákon már nem fellelhetik. Ugye a szokásos kereskedelmi csatorna, ez is megint csak egy jó kérdés, hogy mi minősül szokásos kereskedelmi csatornának. Tulajdonképpen itt a jogszabály egy ilyen általánosan elvárható gondossági követelményt fogalmaz meg, tehát hogy ami tőlem telik, aki mondjuk szeretné azt a művet valahogy lekutatni, a legjobbamat kell nyújtanom, hogy lehetőleg megtaláljam az interneten, vagy akár máshol. Hogyha ez nem sikerül, akkor tulajdonképpen kereskedelmi forgalmon kívülinek lehet minősíteni egy ilyen művet.
Tehát akkor például, hogyha egy antikvárra gondolok, ami mondjuk nem egy könyvesbolt, vagy egy online webshop, akkor még egy antikvárium az már nem egészen tartozik ebbe a kategóriába.
Így van, pontosan. Olyan helyek, üzletek, itt igen, ez valóban egy nagyon jó példa az antikvárium, vagy például, hogyha a digitális térbe megyünk, akkor mondjuk egy használt cikkekkel foglalkozó, vagy értékesítésével foglalkozó online piac, tehát ahol kifejezetten egy-egy és inkább műpéldány, ott műpéldánycentrikus dolog, nem pedig műcentrikus ezek a platform. platformok, tehát kifejezetten, hogyha ilyen helyeken található meg, akkor attól függetlenül lehet kereskedelmi forgalmon kívülinek tekinteni egy művet, hiszen ez nem tekinthető szokásos kereskedelmi csatornának.
Tehát akkor olyan művekről beszélünk, amik ugyan már mondjuk tényleg hagyományos értelemben, vagy a kereskedelemben már nem elérhetőek, tehát nem tudok bemenni, hogy megvenni azt az adott könyvet a könyvesboltban, mert egyszerűen ott már nincsen, vagy az is lehet talán, hogy nem is volt, hiszen hogyha jól gondolom, akkor vannak olyan művek, amiket például nem is hoztak soha a kereskedelmi forgalomba, de ezeket is védi gyakorlatilag a szerzői jog. Hogyan is lehet ezekhez hozzáférni, vagy milyen védelmet kapnak ezek? Ugyanúgy az a megszokott 70 éves periódus számít itt, hogy lejárjanak ezek a jogvédelmek, vagy itt valami különlegesebb, másmilyen megközelítés van?
Szerzőjogi védelem szempontjából ezek egy tekintet alá esnek ugyanazokkal a művekkel, amik egyébként kereskedelmi forgalomban kaphatóak és folyamatosan elérhetőek. Mi volt a gondolat emögött az egész rendszernek a megalkotása mögött Európai Uniós szinten, hiszen Magyarország egy Európai Uniós irányelvet ültetett át, és bővítette ki a szerzőjogi törvényt ezekkel a rendelkezésekkel. Itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy most már lehetőség van digitalizálni a régebbi műveket akár tömegesen, akár egyesével. Fölmerült az a probléma, hogy nagyon sok művet, most csak gondoljunk a 60-as, 70-es években kiadott, akkor utoljára kiadott művekkel, nem lehet egyszerűen elérni a műélvező közönségnek. A könyvtárak viszont hihetetlenül színes és izgalmas kulturális örökséggel rendelkeznek, és egy nyilvánvalóan jogos cél, hogy ezt az örökséget valahogy meg kell menteni. Meg kell könnyíteni tehát a könyvtároknak a dolgát ahhoz, hogy ezeket a műveket tudják digitalizálni, és a nagy közönség számára újra elérhetővé tenni, vagyis újra vissza lehessen tenni ezeket a kereskedelmi körforgásba. Ehhez viszont, hogy ez megtörténhessen, meg kell nézni előtte, hogy amúgy az a mű kapható-e kereskedelmi forgalomban. A szerzőjogi megítélése szempontjából a védelmi idő ugyanúgy 70 év, mint egy olyan művel szemben, amit mondjuk 2 éve adtak ki, tehát mondjuk 2020-as kiadásról lenne szó.
Ebben a körben meghozott szabályoknak a lényege talán inkább itt az örökségvédelmet akarja jelenteni, hogy például ezek a művek bekerülhessenek könyvtárakba esetleg, vagy digitalizálni lehessen őket, hiszen egy olyan korban élünk, amikor már a legtöbb emlékünket talán digitalizált formában akarjuk megőrizni. Tehát, hogyha például a példánál maradva, mondjuk 60-as években készült mű, ami már nem elérhető, talán nem is lehet már nagyon felkutatni, hogy kitől is kellene hozzá engedélyt kérni, akkor van egy ilyen szabály egyszerűsítés, például a könyvtárak számára, hogy ők hozzáférhetnek, és mondjuk digitalizálhatják, sokszorosíthatják ezeket a műveket.
Ennél jobban magam sem tudtam volna összefoglalni a rezsimnek a lényegét. Igen, valójában arról van szó, hogy van egy alanyi kör, egyébként ezek lehetnek múzeumok, levéltárak is, kulturális örökségvédelmi intézmény, ezt a definíciót használja a törvény, de ez alá tartoznak egyébként valóban a könyvtárak is, és a legtöbb ilyenfajta könnyített felhasználás a könyvtárak előtt adódik, és ezek a könyvtárak kapnak egy lehetőséget most a szerzőjogi törvénytől, illetve a jogalkotótól arra, hogy ezeket egy egyszerűsített, könnyített módon tudják digitalizálni, és tényleg valóban az utókor számára megőrizni, hogy ezek az egyébként értékes művek ne vesszenek el gyakorlatilag is, hogy mondjam, a digitális térbe be kell őket hozni, mert egyszerűen aki ezekkel, vagy amelyik művek ezekkel a digitális, hogy mondjam, forradalmakkal nem tudnak lépést tartani, azokkal kapcsolatban fennáll az a veszély, hogy akár az enyészeté lesz. És 20-30 év múlva már senki sem fog rá emlékezni, hanem egyszerűen egy Excel táblázatban egy sor lesz, hogy igen, valaha volt ilyen, de senki nem tudja már, hogy hol van, kinél van, stb. És ez a rendszer az azt szolgálja, hogy ilyen ne fordulhasson elő.
Ugye a szerzői jogot, hogyha két részre bontjuk, akkor a szerzői személyi jogok és a szerzői vagyoni jogokról beszélhetünk. Ez az egyszerűsítés ezek szerint arra épül, hogy ugye a szellemi tulajdonnal foglalkozó törvényeink lehetőséget biztosítanak arra, hogy a vagyoni jogokról esetleg lemondjon például a szerző, vagy azok gyakorlatilag, mondhatjuk, hogy talán kicsit diszpozitívebbek, ugye a szerzői joghoz fűződő személyi jogokról lemondani nem lehet. Tehát itt ez lenne a kulcs, hogy például, ha van egy ilyen mű, akkor evidens, hogy a szerző abból ugye szeretne pénzt kapni, de talán, hogyha ez nem lehetséges, akkor ez ne szabjon gátat egy ilyen kógens szabály, ne szabjon gátat annak, hogy az emberek hozzáférhessenek a művekhez.
Igen, abszolút jó meglátás. Egyébként a kérdés mélysége is szerintem nagyon, nagyon izgalmas. Tulajdonképpen valóban a személyhez fűződő jogok azok továbbra is gyakorlatilag azonos módon gyakorolhatók, hiszen, hogyha mondjuk egy könyvtár digitalizál egy ilyen művet, amit nem talált kereskedelmi forgalomba, fölteszi a honlapjára, nyilvánvalóan a szerző személyének nevét fel kell tüntetni, nem változtathatja meg a művet, nem vághat ki belőle részeket, szóval az integritáshoz való, a mű egységéhez való jog sem sérülhet a szerző szempontjából. A vagyonjogok kérdése is alapvetően természetes. Megmarad. Itt tulajdonképpen arról van szó, az a mögöttes gondolkodás, hogy mivel ezek nincsenek kereskedelmi forgalomban, ezért értelemszerűen anyagi haszon sem kapcsolódik hozzájuk közvetlenül, hiszen egy 1960 1967-ben utoljára kiadott műnek a szerzője, hát valami kevés esélye van rá, hogy a 2020-as években bármiféle anyagi haszonra is szert tudna tenni abból az annó 30-40-50 éve kiadott művéből. Tehát a vagyonjogok megvannak ilyenek, hiszen amíg a szerzőjogi védelem él, ezek is megvannak, viszont a rendszer feltételezi, hogy mivel nincsen kereskedelmi forgalomban, ezért ezeket a vagyonjogokat sem tudja aktív státuszban úgymond gyakorolni a szerző. Viszont, hogyha meglátja, hogy mondjuk valahol ezek a művek fent vannak, valamelyik könyvtár feltöltötte őket, akkor joga van tiltakozni ez ellen a digitalizálás, ez ellen az online hozzáférhetővé tétel ellen. És ebben az esetben a könyvtároknak pedig el kell távolítani a művet. Tehát a szerző dönthet úgy, hogy én innentől fogva akkor nem tudom, megkeresek egy kiadót, és megpróbálom újra kiadatni a művemet. De egyébként azt is mondhatja a szerző, hogy rendben, én örülök neki, hogy egyáltalán ezt nem felejtették el, és az utókor számára meg van őrizve. Szóval a szerzőjogai ebből a szempontból nem csorbultak, hanem egyszerűen a felhasználói oldal kapott egy olyan könnyítést, ami alapján ezeket a, hogy mondjam, digitalizálási cselekményeket könnyebben, egyszerűbben tudja elvégezni, és emögött áll egy társadalmi érdek, a kulturális örökségvédelemnek az igénye.
Említette az előbb azt, és szerintem ez egy nagyon fontos kulcsmomentuma itt ennek az egész történetnek, hogy a művek integritását mindenképpen meg kell őrizni. Tehát amikor felbukkan egy mű, nem tudjuk megvenni a boltban, teszem, hogy novellás kötet, hozzunk egy példát, csak az egyszerűség kedvéért, és például azt mondja a digitalizáló, hogy jó, rendben, de ebben a kötetben a második novella az a mai korszellemnek már például nem megfelelő. Például olyan politikai társadalmi nézetek vannak benne, ami mondjuk nem védhető manapság, ugye korábbi műveket is szoktak sokszor támadni, hogy nem öregedtek jól, hogyha ilyen kicsit urbánusan fogalmazunk, de akkor ezt meg kell őrizni. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, hogy a digitalizálás során kicsit ilyen szabad kezet kapjon mondjuk a digitalizáló, a műegysége az sértetetlen ebből a szempontból.
Igen, abszolút mértékben, igen.
És a szerzői jogvédelemnek az érvényesítéséről még csak egy gondolatot azt még szerintem szedjünk össze, hogy tehát megvan a digitalizált mű, csak is kizárólag a szerző fordulhat itt jogvédelemhez, hogyha neki még kifogása van ez ellen?
Alapvetően ez a fajta lehetőség, hogy a könyvtárak csinálhatnak archiválási, digitalizálási célból és a múzeumok és a levéltárak ilyenfajta cselekményeket. Ez nem csak egy műtípusra fókuszál, nem csak irodalmi művek, novellák, regények, verses kötetek. Lehetnek akár cikkek, tanulmányok, szakirodalmi művek, sőt, lehetnek zeneművek, filmalkotások is, előadó művészeti teljesítmények is. És ez, hogy nem zárt a műtípusi kör, tehát nem csak irodalmi művekről van szó, hanem a jogalkotó kinyitotta ezt a, tehát ez nem egy zárt végű dolog, minden műtípus beletartozhat. Emiatt alapvetően kettőfajta jogosítási útvonal van. Tehát a könyvtár, amikor fog egy művet, először is meg kell nézni, hogy ez egy könyv, vagy nem egy könyv. Hogyha könyv, akkor mivel arra nincsen közös jogkezelő szervezet, aki a szerző nevében és helyette eljárva engedélyt tudjon adni, hogy a könyvtár az digitalizálja és feltöltse a honlapjára, ezért ez egy úgynevezett szabad felhasználás alá esik. Hogyha nem érhető a kereskedelmi forgalomban, akkor azt a könyvet így felhasználhatja a könyvtár. Hogyha viszont nem egy könyvről van szó, hanem mondjuk egy zeneműről, amihez kapcsolatban ugye vannak a zenének szerzőjogosultjai, van, aki mondjuk azt a bizonyos zeneszámot fölénekli, tehát előadó művészi jogok is fennállnak, és van, aki ezt a zeneszámot profi stúdió körülmények között rögzíti, és segíti a közönséghez való eljuttatásban, vagyis hangfelvétel előállító jogok is képbe kerülnek. Ezekre a dolgokra, ezekre a felhasználásokra, és ezekre a felhasználási érdekcsoportokra vannak közös jogkezelő szervezetek. Tehát amikor a könyvtár azt látja, hogy erre létezik közös jogkezelő szervezet, és erre egyébként a hivatal küldött ki egy tájékoztatót, hogy ilyen esetekben megkönnyítve a könyvtárak vagy múzeumok, levéltároknak a dolgát, hogy egyből tudják, hogy hova kell fordulni, melyik jogkezelő szervezethez, ilyenkor a közös jogkezelő szervezet ad engedélyt, és nem egy szabad felhasználás esik ez a dolog. A közös jogkezelők egyébként élnek azzal a lehetőséggel, hogy mivel ők is azt látják, hogy nincsen benne a gazdasági bérkeringésbe ez az egész dolog, ezért nyilvánvalóan egy kedvezményes díjat biztosítanak. Tehát az Artisus például 30%-os kedvezmény biztosít, a Hungárt pedig, aki a vizuális művek közös jogkezelő szervezete, egy 50%-os kedvezmény biztosít ezeknek az intézményeknek a felhasználásra. De ez is egyébként egy jóval egyszerűbb és könnyebb rendszer, mint az, amikor a kulturális örökségvédelmi intézménynek egyesével kellene megkeresnie a 60-as, 70-es, 80-as években szerzett műveknek a szerzőit, vagy esetleg még gondoljunk azokra a művekre, amiket valóban mondjuk is hoztak kereskedelmi forgalomban, mondjuk egy reklámplakát vagy egy filmposzter.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzői jogi főosztályvezetőjét, Súlyok Ádámot Péller András kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.